A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Eperjes Károly színművésszel, és tulajdonképpen jó és rosszról, jó és rossz küzdelméről beszélgettünk, és visszatérve még a Pesti Magyar Színházbeli előadásra, a Legyetek jók, ha tudtok című darabra, hát itt is jó és rossz küzd, mégpedig Csirifiszkó lelkéért folyik ez a küzdelem, és az ördög mindig ott kísért.
És nem csak az ő lelkért, hanem mindannyiunk lelkért folyik. Dramaturgiailag természetesen ő egy kiemelt ember, karakter, akinek a lelkiért különös küzdelem folyik, de ugyanígy a többi gyerekért is, és ugyanúgy a Leonettáért is, és a magáért, Fülöpért is, hiszen Fülöp azt mondja, hogy mikor a kísértő hol olyan alakba jelenik meg, és mikor már az ötödik, vagy nem tudom, hanyadik alakban jelenik meg az divat diktátorban, aki föl akarja öltöztetni, azt mondja neki, hát már soha nem adod meg magad. Tehát ő is állandóan, de mindannyian küzdünk.
Ez a kísértés egyébként ott van a színészi pályán, és mi a legnagyobb kísértés a színészi pályán? A siker?
Az nagyon nagy kísértés. A siker, igen. Sikert jól feldolgozni, éppen olyan nehéz, mint a bukást feldolgozni, mind a kettőt. Nagyon nehéz. Sokszor a bukás fejbevágása jobban kiegyenesíti az embert, mint a sikernek esetleg a túlbillenése. Az elbizakodottá teheti az embert. Szóval,
ha visszatekint az ön színészi pályáján, voltak ilyesfajta kísértés?
Hajjaj. Mind a két oldalról. Én egy ambíciózus embernek ismerem magamat, éppen ezért nem szeretek rosszat kiadni, de amikor valami különösen jól sikerül, akkor bizony küzdök az ellen, hogy uram, hát a képességeket tőled kaptam, a talentumokat, hogy most ez sikerült kamatoztatni, azért persze valamicske érdemem van, de nem az enyém az egyes, hanem a tiéd az érdem. És ezt nagyon hajlamos néha az ember elfelejteni, és akkor abból baj lehet. Hogyne, hát a siker miatt egy jó ideig nem tudtam feldolgozni jól a sikert, és sok színész is, más társadalomban is mások a sikert, ha elérik, akkor nem biztos, hogy jól kezelik, és akkor bevisszük az éjszakába, vagy valami furcsaságba, és akkor a kényelem, vagy az élvezet örömei elhatalmasodnak, és akkor az ember kisiklik. Hát persze, és akkor rendbe kell tenni.
És volt ilyesfajta választóvonal a pályáján?
Oha, persze.
Amikor, amiután már hát úgy érezte, hogy akkor másképp...
Hogy nem lehet eljátszani Drogost úgy, hogy csak az ember kipróbált. Kétszer voltam a Pokol kapujába, és nem lehet leírni, de tudom, hogy ott voltam. Meg is szólított, hogy ne lépjek tovább. Valakik nagyon jól imádkoztak, értem. És megmondom őszintén, hogy ha akkor nem tartok mély bűnbánatot, és nem találom meg az igazi orvosát ennek a túlhajszolt életállapotnak. Tehát minden szenvedélybetegségből terápiával is ki lehet jönni, de az ember előbb-utóbb visszaesik. Ha a szenvedély helyére, annak a rossz szenvedély, vagy a mértéktelen, vagy a túlzott szenvedélynek a helyére nem az egyetemes orvos kerül, akkor az ember nem tudja rendbe tenni magát. Bármilyen szenvedélyből igazából csak az isteni orvoson keresztül lehet kijönni, és én ezt a katolikus hitemben megtaláltam. Azóta napi szentmise, szent áldozás nélkül nem tudok élni, és nem is szeretnék élni, mert akkor talán áldott állapotban vagyok a magam gyarlóságaival, de akkor mégis van egy belső erős iránytűm, ami nehéz helyzetekben igenre igent mond, nemre meg nemet. Ugye mi a szabad akarat példázata a Bibliában? Igened legyen igen, nemed nem. Édesapám matematika, fizika, földrajz, rajszakos tanár volt. A kegyelemre igent kell mondani, pozitív. A kísértésre meg nemet, pozitív. De a kegyelemre nemet mondok, negatív. Vagy a kísértésre igent mondok, negatív. Tehát rajtumul segíts magadon, az Isten is megsegít. Tehát ez egy állandó belső küzdelem. Hogy mondja a Materializmus című versben Szabó Lőrinc? Miért dolgozik a test a lélekért? Mert a lélek örök. A testünk az elporlad. azt kapjuk egy időre, de a lelkünk az örök, csak nem mindegy, hogy örök élet vagy örök kárhozat.
Itt motoszkál még egy mondat a fejemben, amit az imént mondott, hogy úgy gondolta egy időben, hogy ha színészként drogost játszik, akkor el kell mennie addig az ajtóig, tehát ki kell próbálni.
Igen, ez egy nyugati trend.
Igen, de hogy a színész jó részt abból kénytelen dolgozni, amit megél, vagyis hogy mindent meg kell élnie, vagyis hogy a rög valóból kell dolgoznia, vagy azért vannak más utak, hogy ne mondjam, nagy magasabb szintek is.
Nagy baj volna, mert akkor nem lehetne máshogy eljátszani nagy Shakespeare királydrámákra, csak úgy, hogy az ember kipróbálja az ölést.
Szóval ilyen harmadik Richárdot elég nehéz.
Persze, lenne, vagy akár... Igen.
Szóval... igen, de hogy azért saját tapasztalataiból, ugye van rossz májú megjegyzésként, azért ott van, hogy amikor a színész ott áll az édesanyja kórházi ágyánál, akkor is szemezget abból az élményből, vagy abból a fájdalomból, amiből majd a színpadon tud építkezni.
Sok minden lehet, de a bölcs ember és a színésznek, éppen ezért a tália papjának erős felkészítésen kell átmenni, majd hogy nem a teológia és a demonológiának az ismeretén keresztül, a Biblia és plusz az Arisztotelész poétikája, a cselekmű és művészetén keresztül kell fölkészülni erre. Nem csak a színésznek, mindenkinek egyébként, de színésznek feltétlenül. De a megtapasztaló élet az nem bölcs élet. Mert az jót, rosszat megtapasztalva a szemlélődő élet az a magasabb rendű élet. Mert a szemlélődő az jót, rosszat szemlél, de csak jót akar megtapasztalni. És ha történik vele valami rossz, azt próbálja rendbe tenni. Tehát a szemlélődő élet magasabb rendű, mint a csak megtapasztaló. Hát ugye volt a mi gyerekkoromban ez a szovjet rajzfilm, hogy mindent tudni akarok. De nem kell mindent tudni. Mindent szeretni kell. Szemlélni kell mindent, és amikor az ember látja a jót, akkor azt valósággá kell váltani, igyekezni. A rosszat meg el kell kerülni, de ha megtörténik, azt meg ki kell javítani.
Amikor tanít a Kaposvári Egyetemen, mert most ugye említette, hogy igen, ez az egyik fő terep az életében, mi az, ami átadható ebből, ami tanulható, ami tanítható? Egy egyébként sokak számára tanulhatatlannak tűnő szakmában. Nyilván van egy szakmai része, a színészmesterség.
Vannak stichfortok, vannak szakmai fogások, amiket meg lehet tanítani, és meg is kell tanítani. De mikor minket felvettek a Színészeti Főiskolára, akkor volt egy fantasztikus tanári testületünk volt, hát Simon Zsuzsa tanárnő, Major tanárúr, Babarci László, Székely Gábor, Ronyec Mária, Gáti tanárúr, és folythatatnám tovább, Nádasdi tanárúr, aki egészen különleges zene-irodalom kapcsolatáról tartott órákat. De hadd mondjak egyet, Hegedűs Géza bácsi, aki dráma története keresztül tulajdonképpen intelligencia órákat tartott, ugye racsolt, és Géza bácsi az első órán letette a mércét. Na, ez tanítható. Kérem, itt alkalmas, én mindenki színész lesz, és ez vonatkozik nem csak a színészre, minden életállapotra, de ott azok voltunk. Kérem, itt alkalmas, én mindenki színész lesz, kérem, alkalmas, mint kiváló mester színészek lesznek, kérem, alkalmasint kiváló mester színész szakemberek lesznek, kérem, alkalmasint többet keresnek, mint én, sajnos. Eddig mindenki érti. Kérem, művész, mert a mesterszaki még nem művész. Művész, azaz hivatását teljesítő mesterszakember, csak az lett önök közül, aki két könyvet elolvas. Az egyik a Biblia, másik Arisztotelész poétikája. A szívre nevelni kell, az agyra okítani. A kettő együtt a tanítás. Morál és bölcselet. Fidesz et ráció. Pedagógus gyerek vagyok, megértettem. Mert kérem, ha ez szétszakad, akkor az agyasok hűítik a hiszékenyeket. Vagy a hiszékenyek barmolják az agyasokat. De a szív-agy harmónia, a szívre nevelni kell, az agyra okítani. A kettő együtt a tanítás. És itt van bajban az emberiség, hogy oktatni akarják. Most például bizonyos kortól már annak nem kell morálot, csak tölteni kell bele a tudást. Ez hülyeség, az okítás az nem teljes cselekedet. Tanítani kell, a szívre egyetemes morál szerint kell ráépíteni a bölcseletet. Morál és bölcselet. Ez a kultúra, ez a harmónia, ennek az összefonódása, az a harmónia. Tehát nem mindegy, hogy a halál civilizációját, vagy az élet kultúráját követjük. Persze, aztán ezért van az, hogy a fantasztikus, klasszikus műveinket átaberálják a saját furcsaságaikra a rendezők, meg a kollégák.
Most úgy érzi, hogy ez a korszellem?
Ez a korszellem.
Előadások vannak? Hogyha...
Igen, ez nagyon nagy.
Tehát a klasszikusok így kerülnek színpadra?
Hát persze. Én nem vagyok ellenére a modern megfogalmazásnak, sőt, de nem lehet kikerülni, hogy szembe megyek az egyetemes irodalom olyan evidenciáival, mint amit Shakespeare a Hamletbe letesz, vagy Molière a Tartüffben letesz, vagy Csehova három nővérben letesz, vagy Goldoni a két úr szolgájában. Ugye nem, két úrnak nem lehet szolgálni. Hát micsoda, az igazi jó komédia, de l'arte és az abszurd, az olyan édes testvérek, hogy el nem tudom mondani. Aki abszurdot akar rögtön játszani, az előbb tanulja meg, hogy kell jól komédia, de l'artét játszani, mert akkor abból már jobban tud táplálkozni abszurd felé.
A most induló színész generáció, akiket most Kaposváron tanít, más, mint volt mondjuk az önök generációja a 80-as évek elején? Miben más? Hogy egyáltalán a közeg is megváltozott? A színházi közeg, a színház helye,
a világ,
szerepe, fontossága?
A világ megváltozott.
Jó, hát azóta volt egy rendszerváltás is persze, de hogy maga a színházi tér, vagy ami a színház körül van, a színház súlya, fontossága,
azt mondta nekem
szerepe.
A mesterem Taub János, hogy mikor ott örültünk a Csámpival, hogy ültünk a Zserbóba, három hónapig csak olvastuk a 17 oldalas darabot, hogy megértsük, és akkor mi ott újongtunk a módszerváltozáson, és akkor azt mondta, hogy várjatok, még ne nevessetek, ne örüljetek, nehogy túl billenjetek, idáig világos volt az ellenfél, most nehezebb lesz. Igen, és ezt én úgy fordítom, hogy az ördög mindig csinos volt, de soha nem volt olyan csinos, mint most. Ezért a kaposvári püspök atya barátom, Varga Laci atya nagyon bölcsen fogalmaz. Azt mondja, hogy a Titanicon vagyunk és tologatjuk a napozóágyakat. De hála Istennek ez a Titanicnak van gazdája. És ez a Titanic Boszkó Szent János látomásában kiköttetetik a nagy viharban az oltári szentséghez és az első élő tabernákulumhoz, Máriához. És aki erre építi a hajózását, az révbe ír. Aki nem, az elsüllyed.
Most 5. éves végzős az osztálya, ugye, Kaposváron. Mit tud nekik mondani útravalóul, mikor majd átveszik a diplomájukat és elindulnak?
Hát ezzel már egy éve gondolkodom. Azt gondoltam, hogy el tudom majd mondani nekik azt, amit szerettem volna, de most nem tartok ott, hogy el tudom nekik mondani. Sok mindent olvasok, hogy megtaláljam azt, amit majd a Jóisten ott az ajkamra ad, ha megkapják a diplomát. Ugyanis lehet, hogy én túl szerettem őket, és túl nagy tempót diktáltam nekik, mert megijedtek az egyik minőségi diplomamunkájuktól, és nem mertek azon a szinten dolgozni, ahogy eladdig mentünk, úgyhogy egy komoly feszültség alakult ki a diplomázó osztályom egy része, és egy másik része között is, és közöttem is. Szeretem őket nagyon, sőt, de a mai fiatalok lelkileg sokkal nehezebben terhelhetők, mint a mi generációnk volt. Pedig már a mi generációnknál is ezt hallottuk, hogy az előttünk levő generáció terhelhetőbb volt mentálisan, mint a mostani. Lehet, hogy ez a túl sok információ következménye. Lehet, hogy ez a furcsa struktúraváltás a családokban elsősorban nem a hitigasságokra épülő létet erősítette meg, és ezért már az iskolába is mindenki csak a sikert akarja. De hogy értsük, tehát nem mindegy, hogy Pinokiót adok a gyerek kezébe, vagy Harry Pottert. A Pinokió, ha nincs átírva aberált módon, az arról szól, hogy ha bajod van, tedd rendbe, és gyere haza. Aki engem akar követni, vegye fel keresztjét és kövessen. Tehát rend szeretetet váltsál, ne pedig struktúrát. A Harry Potter meg arról szól, ha bajod van, varázsol és légy sikeres. Tehát nem azt mondja a Harry Potter a gyerekeknek, most dőlnek ebből, hogy dolgozz, küzdj, nem, ügyeskedj, varázsolj, ügyeskedj. És ha misztikával is találkozol, az alja misztikát használd. Hú, ez borzasztó. Vagy nézzük csak meg például a hölgyeknek. Régen bement az ember egy falusi házba, akkor a papa és a mama ágya fölött látott keresztet minimum, az egyik fölött látott egy Mária képet, a másik fölött látott egy Szent József képet, vagy egy Jézus képet. Hát most a gyerekeknek mi? Hát nálunk tilos volt a venni Barbie babát. Néha egy-egy rokon sajnos vett. Hát a Barbie baba, ez már becízi magát a barbár. Egy nyújtott fitness. Ha nem vagy ilyen, nem vagy nő. Tehát külcsínyre helyezi a hangsúlyt, nem pedig a belbecsre, a női létben, nem az élethordozásra helyezi a hangsúlyt. Vagy a lovagi szent férfi helyett, a küzdő férfi helyett marad a gépre, az agya, a szexusa, minden rajta a gépen, akkor vagy férfi, és nem a harmónia, nem a férfi lovagi harmóniájára, nem a nő életadó harmóniájára teszi a hangsúlyt, tisztelt a kivételnek. És erről szólnak már sorozatok, meg gyermekrontó idézőjelbe rakott irodalom. Tehát most nagyon észnék kell lenni. Nagyon-nagyon észnék kell lenni.
Említettük a beszélgetés elején, hogy a Kaposvári Színházban Stuart Mária bemutatója lesz március végén. Schiller darab ez is, valahogy most Schiller kíséri a pályáját, hiszen az Ármány és Szerelem című Schiller darabot az elmúlt években többször is megrendezte. 3 éve Veszprémben, 2 éve Békés Csabán, tavaly pedig a Pesti Magyar Színházban. Ennyire fontos szerző Schiller, vagy ennyire aktuálisnak érzem a Schillert?
Nagyon.
250 éves darabokról van szó.
Igen. Hegedűs Géza bácsi annak ide, amikor tanított minket a Színművészeti Főiskolán, én nagyon meglepődtem, amikor ezt a mondatot mondta, hogy tudom, hogy most furcsálják, Schiller Shakespeare-nek az édes testvére. És valóban meglepődik az ember első hallásra. Igen, szabad azt mondanom, Szokratész, Shakespeare, Molière, Goldoni, Schiller, Csehov, Gorki, Dostojevszki, és akkor még a magyarokról nem is beszéltem. Jó, mi később kapcsolódtunk be, nehéz sorsú történelmünk nem nagyon engedte meg, hogy azon a szinten fejlődjön a drámairodalom, mint szerencsésebb sorsú országokban, mert éppen az ellenfel, hol a törökkel, hol a tatárral voltunk elfoglalva, hol a saját magunk belső küzdelmeivel, bár az más országokban is volt, az hol Schiller csoda.
De éppen az Ármány és Szerelem, hát amit jól láthatóan ennyire szeret, hogy szinte minden évben megrendezte valahol, hogy mi az, amitől ennyire érvényes, hiszen az Ármány és Szerelem, hogyha úgy elolvassa, vagy megnézi az ember, akkor úgy tűnik, hogy egy szép szerelmi dráma, Ferdinand, Luisa és Lady Milford szerelmi drámája, vagy akár a polgárság öntudatra ébredésének a drámája, hogyha Miller szerepén keresztül közelítjük, mitől érvényes mégis, vagy mitől ennyire izgalmas ma?
Mert arról szól, hogyha az öntörvényű hatalomgyakorlás teret kap, akkor a tiszta szeretetet, szerelmet kiöli és elpusztítja a jövőt. Én például még soha nem láttam úgy az Ármányi Szerelmet, hogy a komornyikot ne húzták volna ki. Én visszahúztam. Az a Bánkbán Tiborca. Ő elmondja, a komornyik, a darabban, hogy mi megyünk gyarmatosítani más földrészre, és a gyerekeinket leöljük, és itthon a lányainknak nem lesz férjük, és ott halnak meg, és a gyarmatosítók meg gazdagodnak az ottani kincsekből, és ide meg rabszolgákat hoznak be. Hát Európa most ennek a fájdalomnak a, szabad így mondanom, furcsaságát éli, a fájdalmat viszonyal.
Aggódik Európáért?
Micsoda? Akkor nem gondoltam, hogy erre sor kerül. Először az európai parlamenti választások éjjelén mondtam el Tibor, Viktor és Károly hat szem közt éjfél után himnusz eléneklése, kocintás, és azt mondtam, fiúk, nekünk mindig is ezer év óta itt volt helyünk Európában, még ha másként is döntöttek a nagyhatalmak, de mi Szent István felajánlása következtében ott vagyunk, és feladatunk van. Világengesztelő népe vagyunk. Szabó Lőrinc, hazám keresztény Európa. Útálom és az arcába vágom. 30 év vagy 2000 óta. Undorító, őrült világ ez. Ez a farizeus Európa. Kenyér helyett, szent kenyér, Isten. Kenyér helyett az éhező csitítja szóval, hittel, éggel, s maszatos lelkiismeretét szívnyalogató versikékkel. 30 év vagy 2000 óta hány eszme rohadt el szívében? Hazám keresztény Európa. Mi lesz, ha majd magára döbben? Mi lesz, ha újra földre száll a megcsúfolt és megfeszített? Mert jósága, szíve, imája egyszer már mindent elveszített. Mi lesz, ha megőpokoli lángszórókkal, gépfegyverekkel, vassisakos, pestisozó, bosszú álló angyalsereggel? Mi lesz, ha megjő Krisztus? És új országot teremt a földön, s elhullanak a banditák, s nem lesz több harc, se kard, se börtön, ha mennyei tiszta szerelmét, tetté acélozza a bárány, s újra megvált. Ó, nem a jók, de a gonoszak vére árán. Hazám keresztény Európa, túlélve időt szörnyű végét, elbírod-e te még az Istent, a szeretetet és a békét? Szabó Lőrinc párbajra hívja Európát. Hé, Európa, nem vagy istenkép más. Útálom és az arcába vágom. 30 éves korába írja, 30 év vagy 2000 óta. Undorító, őrült világ ez. Ez a farizeus Európa. Szívéről elszakadt agyas. Én például nem vagyok értelmiségi, remélem nem is látszik rajta. Én harmonikus szeretnék lenni, de nagyon nem szeretnék a szívemtől elszakadni.
Ugye most éppen megint egy európai parlamenti választás közelít, itt vagyunk már egészen a közelében. Aggódik Európáért?
Hát hogy ne aggódnék? Nézze, 2004. december 5-én az ország 62%-a nem ment el. Lelki Trianon. 2016. október 2-án meg az ország 56%-a nem ment el. Hát hogy tudná, hogy mi a dolga Európába, mikor azt se tudja, hogy neki mi a kötelessége? Hát nagyon nagy baj van. 2000-ben még az ország népszámlásakor 72% írta be, hogy van Isten. Valamilyen felekezethez tartozik. 2010-ben már csak 54% írta be, hogy van Isten. Hát ha ebbe a minőségben romlunk, akkor mi lesz itt?
Zárjuk a beszélgetést talán egy kicsit személyes vonatkozással. Nem haragszik meg, ha elárulom, ugye, hogy a közelmúltban volt 65 éves. Foglalkoztatja? Foglalkoztatják az évek? Vagy az idő? Vagy hogy múlik az idő?
Hát hogyne. Már csak amiatt is, hogy már nem tudok olyan gyorsan futni.
És most is edzésről jött.
Igen, éppen. Igen, igen. Sőt, 5 nap alatt a harmadik edzésem volt. Hála jó Istennek, kardiológiailag is kell vigyázni magam, meg szeretem. Szenvedélyesen, néha nagyon hangosan is, aztán bocsánatot kell kérnem. Hát nézze, igen, az a döbbenetes, hogy az ember sokkal többet, azt hiszem, sokkal bölcsebben lát már. Viszont már nem tud annyira sok energiát mögé tenni. Ezzel szembesülni kell. És akármi csinálunk, egyre közelebb van a végkifejlet. És egy csoda, hogy ugye mi színészek mehetünk korábban is, táncosok is, szakmai nyugdíjba. Én még nem mentem szakmai nyugdíjba, sőt, nem is szeretnék nyugdíjba menni. Úgy vagyok vele, hogy ameddig azt érzem, hogy színpadra tudok menni, meg filmet csinálni, meg előadó este, meg addig én nem szeretnék nyugdíjba menni, nem. De elkövetkezhet az a pillanat, hogy meg kell emeljem majd a kalapomat, és azt kell mondanom, hogy bizony Szamóca irány nyugdíj. De még nem érzem.
Eperjes Károly, köszönjük szépen a beszélgetést.